Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Pál apostol szavaival szeretnélek köszönteni benneteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. És különösen most ezt a szép gyerekcsapatot köszöntöm itt, akik előre jöttek. Szeretnék nektek egy történetet mesélni. Nem is akármilyen történetet, hanem egy igaz történetet, ami az én egyik rokonommal történt, első unokatestvéremmel, aki most már felnőtt, de amikor ez a történet történt, akkor még gyerek volt, olyan gyerek volt, mint ti, amilyenek vagytok. Azt kell tudni róla, hogy a neve az Renáta, és nem hívő családból származott. Náluk a családban nem volt olyan fajta hit, mint a ti családotokban, nem imádkoztak, nem tudtak ők Istenről. Időnként templomba is jártak, de nem volt napi gyakorlat nekik az imádság, vagy az Istenről, Isten dolgairól való beszéd. És Renáta iskolába járt, egy kis faluban laktak, és az ő apukája volt az iskola igazgatója. Ami azért helyezett különösen nagy felelősséget Renátára, mert hát hogyha az ő apukája az igazgató, akkor ő neki jól kellett tanulnia. Igen. Renáta? Hát azt, az iskola, 8-osztályos iskola volt, de Renáta akkor lehetett olyan negyedikes talán, vagy harmadikos, vagy ilyesmi, nem tudom pontosan, hogy ő mekkora lehetett. És hát neki nagyon vigyáznia kellett, különösen, szóval még inkább figyelnie kellett arra, hogy jó jegyei legyenek, és jól tanulja, mert hát hogyha ő egy rossz jegyet, vagy egy intőt kapott, akkor hát szégyen volt, hogy az igazgatónak a kislánya mégis hát rossz jegyet kapott. Tehát ő ettől mindig tartott magában, és hát igyekezett is, tényleg jó tanuló volt, és történt egy alkalommal, hogy a magyar órára vinni kellett nekik egy munkafizetet, ahová meg kellett csinálniuk a házi feladatot. És ezeknek, mindegyik gyereknek volt egy munkafizete, amire nagyon kellett vigyázniuk, mert már az év elején megmondta nekik a tanítónéni, hogy ide kell minden feladatot majd beírni, és ezt minden órára hozzátok magatokkal. És ő nagyon vigyázott is erre a füzetére, de sajnos egyszer csak elveszett ez a füzet. Égre földre kereste, és sehol nem találta meg. Igen?
Sajnálom.
Hát én is sajnáltam őt, amikor ezt mesélte. Hát még ő mennyire sajnálta, mert tudta, hogy másnap oda kell állni a tanítónéni elé, és nem csak, hogy feladat nincs, házi feladat nincs, de füzet sincs. És ráadásul úgy, hogy az ő apukája az igazgató, hát ebből milyen nagy szégyen lesz. Annyira félt, hogy a szüleinek sem merte elmondani, hogy a füzet elveszett. Borzasztó bánatos volt, úgy érezte, hogy hát erre a problémára nincsen megoldás, és bánatába kiment a falu szélén, volt egy nagy rét, és ott sétálgatott, és gondolkodott magába, hogy most mit lehet itt tenni, és semmi nem jutott eszébe. És arrafele játszott a pásztornak, volt egy júnyája a falu szélén, és a júpásztornak a kislánya is ott játszott a mezőn. Azt lehetett tudni erről a kislányról, hogy ő nem járt iskolába. Tehát ő egy kicsit úgy kilógott a többi gyerekek közül is, mert hát ugye tanulatlan gyerek volt, nem tudott írni, olvasni. Hát úgy kezelték a pásztort is, meg a kislányát is, hogy hát ők egy kicsit olyan butácskábbak, és a gyerekek sem nagyon játszottak vele. De hát ahogy ott ő szomorkodott, hát oda ment hozzá ez a kislány, és megkérdezte tőle, hogy miért sírsz? Mert hát sírt is folytak a könnyei. És hát Renáta gondolkodott, hogy elmondja-e neki, ne mondja el. Hát végül is ez a kislány most nem sokat fog ezen a dolgon változtatni, hát elmondja neki. És elmesélte, hogy hát ő elveszítette a füzetét, a feladatot sem tudja megcsinálni, és nagyon fél, hogy mi lesz az iskolába. A kislány gondolkodott egy kicsit, és azt mondta neki, hogy imádkozzál a jó Istenhez. Renátát ez teljesen meglepte. Hát miért imádkozik? Azért, mert ő segíteni fog. Hát hogy fog segíteni? Hát hogy fogja nekem megtalálni a füzetet? Hát én azt nem találtam, az sehol sincs. Azt mondja, ne törődj te azzal, hogy hogyan. Te imádkozzál jó Istenhez, és segíteni fog. Én is ezt szoktam tenni, amikor ilyen helyzet van. És ezzel sarkon fordult, és elszaladt. És annyira meglepődött Renáta, hogy hát nem is tudta, hogy mire véje ezt a dolgot. Hát hallott ő már a jó Istenről, tudott róla. Igen. Nagyon jó. nagyon jó. Örülök neki. És mégiscsak úgy döntött, hogy hát megfogadja a kislánynak a tanácsát. És felfohászkodott a jó Istenhez, hogy hát most ebben a helyzetben, Istenem, segíts rajtam, mert én nem látok semmi megoldást. Te biztos tudod, hogy mit lehet tenni. És hazament. És ugye kicsit meg is nyugodott, hogy talán mégiscsak működni fog ez a dolog, de hát annyira azért nem bízott benne, félt tőle. És mi történt? Másnap elment az iskolába, jött a magyar óra, tanítóné mondta a gyerekeknek, hogy gyerekek, akkor mindenki hozza ki a munkafizetét, nézzük meg a feladatokat. És ott ült leforrázva a padba, és nem történt semmi, a füzet nem került meg, és hát a jó Isten sem segített, most mi lesz? És egyszer csak a tanítóni felnézett, meglátta Renátát, és azt mondta, hogy Renáta, elnézést kérek, elfelejtettem mondani, hogy a te fizeted a múltkor nálam maradt. Hát képzeljétek el, hogy nem csak, hogy a füzet elveszítése, hanem a feladat elkészítése alól is a jó Isten megmentette. Ilyen egyszerűen, hogy a füzet a tanítónéninél maradt, és még a tanítónéninél kért tőle bocsánatot, hogy ő nála maradt a füzet. És ezt nekem elmesélte ez a Renáta már felnőtt korában, hogy ő így jár gyerekkorában, és ő innentől kezdve komolyan vette azt, hogy van egy Isten az égben, akihez lehet imádkozni, akár ilyen kis dolgokban is, amiről azt gondoljuk, hogy hát a jó Istennek nincs is köze hozzá, de hogyha igazán bajba kerülünk, és nincs megoldás, akkor tudunk tőle segítséget kérni, mert valami fog történni, valami érdekes, különleges dolog, és megszabadít minket a bajból. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Igen?
Azt szeretném mondani, hogy azt mondta volna a tanítő, hogy nem állt a pocának, nem csinálta meg a házi feladatot, az jó vicces lenne.
Hát, lehet, hogy valakinek igen, de szerencsére a történet jól végződött, úgyhogy mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, mai alapigénket az apostolok cselekedetei első fejezetéből olvassuk fel. Apostolok cselekedetei első fejezetének a 8. versét olvassuk el közösen. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre jártok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezek voltak Jézusnak a mennybe menetele előtti utolsó szavai a tanítványokhoz. És itt megfogalmazta azt a küldetést, amit számukra adott, lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Judeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Hallatlan nagy feladatot adott nekik. Akár rövid távra gondolkodunk, hogy rövid távon Judeában és Samáriában, de mind a történelemben, mind kiterjedésben megjelölte a végső célt is, hogy mind a földnek a végső határáig. El kell, hogy vigyétek az én híremet erre a világra és az evangéliumot. És beleborzongunk, hogyha arra gondolunk, hogy a mi generációnk, a mi időnk már ez a végső idő, amikor a Földnek a végső határáig kell elvinni ezt a hírt. És érezzük, hogy erre nekünk nincs erőnk, nincs képességünk. Nem vagyunk erre felkészülve, erre a nagy feladatra, és talán egy kicsit megnyugvással tölt el, hogy az ige is így kezdődik, hogy ha nem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre jártok. Érezzük, hogy erőnkön felüli feladat, és csak mennyei segítséggel végezhető el. Sajnos mi emberek hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát Isten majd valahogy véghez viszi ezt a tervét, ezt a küldetést valahogy biztosan sikerre fogja juttatni mennyei erővel. Talán nekünk olyan nagyon nem kell majd a mi emberi erőnket ebbe beletenni, de az ige különös, hogy félreérthetetlen abból a szempontból, hogy azt mondja, hogy lesztek nékem tanúim, lesztek ti nékem tanúim. Tehát mi, az ő népe, mi kell, hogy ezt a feladatot elvégezzük? Még akkor is, ha isteni erővel, de mi fogunk menni, mi fogunk tanúságot tenni, mi fogunk beszélni, mi fogunk mindent megtenni. A cselekedeteket mi a magunk emberi erejével, emberi természetével, emberi gondolataival fogjuk végrehajtani. De akkor hogyan lesz nekünk erre erőnk? Hogyan tudunk mi erőt kapni Istentől, hogy ezeket végigcsináljuk? A történelem bebizonyította, hogy az induláskor, az a bizonyos korai eső, amit Isten ígért itt ebben az igében, az ő mennybe menetele előtt, azt valóban kitöltetett, és rövid idő alatt, 3 évszázad alatt az akkori civilizált világ, ugye a római birodalom határain belül eljutott több mint 6-7-8 millió emberhez. Illetve eljutott az egész birodalomba, de több mint 5-6-7, nem tudjuk pontosan a számot, de egy olyan 6-7 milliós kereszténység alakult ki a 3. század végére. Ez a birodalom lakosságának akkor körülbelül a 10%-a volt. És mindössze 12 tanítványból indult el a kereszténység, és ilyen rövid idő alatt ennyire elterjedt. Isteni erő nélkül nem terjedhetett volna el, és ez tiszta kereszténység volt. Ez nem eltorzult vagy elgyengült kereszténység volt. Tertullianustól ismerjük ezt az idézetet, hogy a keresztények vére ezekben a századokban magvetés volt. Minél inkább üldözték őket, minél inkább írtották őket, annál többen lettek. Valami különleges erő kísérte ezt a munkájukat, és mi magunk is vágyunk arra, hogy valahogy megkapjuk ezt az erőt Istentől. Hogy ugyanígy dicsőségre tudjuk vinni az Isten ügyét. Az erőnek a titkát szeretnénk egy kicsit megvizsgálni, ma erről együtt gondolkodni, és több kérdést is feltehetünk. Egyrészt, hogy Isten hogyan adja ezt az erőt, milyen célra adja nekünk, egyáltalán mi ez az erő valójában, hogyan nyilvánul meg, és ki az, aki megkaphatja, és ki az, aki nem kaphatja ezt meg? Mert ismerjük talán a példázatot, a 10 szűz példázatát, ahol 5 szűz okos volt, 5 szűz pedig balga volt, és a balga szűzek nem kapták meg Istentől azt az erőt, hogy végül bejussanak a mennyek országába, hogy ebben a munkában részt vehessenek, hogy a késői eső áldásában részt vehessenek, elvégezhessék azt a munkát, amit Isten rájuk bízott, elpecsételtethessenek és bejussanak a mennyek országába. És nem azokról a szüzekről, nem azokról a hívőkről van itt szó, akik elhagyták Istent, vagy akik megtagadták a hitüket, hanem szüzekről volt szó. Azok, akik nem paráználkodtak, ugye, bibliai értelemben, akik szerették az igazságot, szerették az Isten ügyét, akiknek lámpásuk volt, akik tudták, hogy hol az igazság, akik végig kitartottak mellette. És mégis 5 közülük elesett, 5 közülük nem kapta meg azt a mennyei áldást, nem kapta meg a lehetőséget, hogy Isten országába bejusson. Mi volt ennek az oka? Hogyan működik a Szentlélek kiárasztása, hogyan nyilvánul meg ez, és mi a feltétele ennek, hogy ezt megkaphassuk? Több kérdés is felmerül itt. Egyrészt az a bizonyos korai eső a keresztények életében is megtörténik. Aki megtér és megkeresztelkedik, ugye úgy mondja a Biblia, hogy felülről születik, Szentlélektől születik, megkapja a Szentléleknek azt az ajándékát, hisszük azt, hogy az ő erejével indul el minden kereszténynek az élete, és reményeink szerint meg is marad, ki is tartunk ebben, addig, amíg mi magunk nem fordulunk el Istentől. De vajon törvényszerű az, hogy egy idő után az ember meggyengül, és az első szeretet elhalványul, és valahogy visszacsúszunk, visszagyengülünk sokszor abba az állapotba, amelyben azelőtt voltunk. Hogyan lehet ebből kitörni, hogyan lehet megkapni azt a bizonyos késői esőt is, ami szükséges a mi életünkben, hogy bevégződjön egyrészt a Isten velünk való terve, de azt a szolgálatot is, ami előttünk áll, hogyan fogjuk tudni ellátni. Egy dologban biztosak lehetünk, nem Istenen múlik ez a dolog. A Szentlélek ajándékát ma is bőségesen és szívesen adná Isten bárkinek, aki kéri. Ugye Lukács evangélium a 11. fejezetében beszél erről Jézus, hogy aki kéri, annak szívesen és bőségesen adja a Szent Lelkét. Így mondja máshol, hogy azt szeretné Isten, hogy életük legyen és bővölködjenek, hogy adni szeretne az embernek megnyomottat, megrázottat. Nem Istenen múlik, hogy kiárassza ránk. De mégis miért van az, hogy kevesen kapják ezt meg, és kevesen tudnak ezzel élni? Nézzük meg először is, hogy egyáltalán milyen célból várhatjuk a Szentlélek ajándékait a mi életünkben. Ugye alapvetően az erőt azért kívánjuk, Isten erejét, mert gyengék vagyunk. A 105. Zsoltár 4. verse is így szól, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét. Isten tudja, hogy erőtlenek vagyunk, még fiatalkorban is, akik fiatalok duzzadnak az erőtől. Úgy mondja Ézsaiás könyve, hogy elfáradnak, meglankadnak a legkülönbek is. Az embernek elfogy az ereje, még akkor is, amikor úgy érzi, hogy birtokában van ennek. De keresztény ember tudja, hogy igazából lelki ereje senkinek nincs. Az ember könnyebben elnyomható a mójnál, akár testi, akár lelki értelemben, és szükségünk van Isten erejére, szükségünk van valami olyan erőre, ami egyrészt minket a hitben is meg tud tartani, de másrészt a feladatainkat, amit Isten elénk tár, azt is el tudjuk végezni. Sokan szeretnének Istennek szolgálni, de kevésnek érzik magukat erre. Gyakran lehet hallani azt, hogy hát én megismertem Istent, tapasztalataim vannak vele, és szeretném őt követni, szeretném őt szolgálni, szeretnék tenni valamit ebben az ügyben, de nekem nincsen erre képességem, nem tudok jól beszélni, ugye Mózes is ezt mondta, nem tudok szépen beszélni, nem tudom kifejezni magam. Ha odaállok az emberek elé, akkor lehet, hogy van gondolatom, de nem az jön ki, amit én mondani szeretnék. Nem vagyok felkészült, nem ismerem eléggé a Bibliát. Mások próbáktól, betegségtől szenvednek, az élet gondjaitól, és valahogy nem sikerül ezt a küldetést nekünk teljesíteni. Sok keresztény azon kívül, hogy a szombati Isten tiszteletekre eljár, azon kívül úgy érzi, hogy az élete gyenge, gyümölcstelen, és valahogy úgy telik, de nem igazán tartalmas, nem Istenhez méltó, nem tud részt venni abban a fajta tanúságtételben, evangélium hirdetésben, amiben szeretne igazán. Nem beszélve arról, hogy sokan meggyengülnek, még az Isten tiszteletekre sem mindig járnak el. Nem a szándékkal van baj. A gyakorlatban érezzük azt, hogy valami hiányzik. Valami erő hiányzik az életünkből, és nem tudjuk megfogni, hogy miért nincs az ott, és hogyan lehetne erre szert tenni. A Biblia határozottan állítja, hogy Istennek terve van mindannyiunk életével. Célba szeretné azt juttatni, de nem tudjuk, hogy mi a terve. Nem tudom, ti hallottatok-e már ilyet, hogy valaki azért küzd, én nem egyszer hallottam, hogy szeretném tudni, hogy mi Istennek a terve az én életemmel. Évtizedek óta már az ő népéhez csatlakoztam, de valahogy az életem nincs rendben. Gondjaim vannak a hétköznapi életemben, a munkahelyemmel, a családommal, gyengeségek vannak, küzdelmeim vannak, olyan problémákkal küzdünk és küzdenek emberek, amelyekre nincs megoldás. Emberileg nem látjuk rá a megoldást. És azt látjuk, hogy nem hogy rendeződnének a dolgaink, hanem még inkább súlyosodnak, még inkább nehezülnek, még inkább távolodunk attól a céltól, amit el szeretnénk érni. És hogyan tudunk mi akkor Istennek szolgálni, hogyha még a saját gondjainkat, a saját bajainkat sem tudjuk megoldani. És néha felfohászkodunk, hogy hát bárcsak a Jóisten adna bölcsességet és erőt, hogy most mit tegyek. Hogyan lépjek tovább most? Váltsak munkahelyet, vagy ne váltsak? Mi az Isten akarata? Mire akar engem használni? Most van egy vita a családon belül, vagy van egy nehéz helyzet, most ott azt hogy képviseljem ott az igazságot, vagy a jót, hogyan tudnék segíteni? Nem tudom, nem látom, nem értem. És sokan el vagyunk akadva ezzel a dologgal. Azt hiszem, hogy nem ismeretlen ez egyikünk előtt sem. Induljunk el abból, hogy mi az, amit tudhatunk biztosan Isten tervéből. Ugye a Szentírás több helyen kijelenti azt, 1 Timóteus 2.4-ben, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ez biztosan Isten akarata. Róma 8.29-ben pedig azt olvassuk, hogy akiket eleve ismert, azokat eleve le is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Tehát nem csak, hogy üdvözüljünk és az igazság ismeretére eljussunk, hanem Krisztus ábrázatához hasonlatosakká váljunk, olyan jellemünkké váljunk, mint amilyen Krisztus. Az ember tud változni, és Isten is azt várja tőlünk, hogy változzunk. Ebben szeretne segítséget nyújtani. De a végidő népének ennél is többet mond. Azt mondja, hogy ismét profétálnod kell néked népek, nemzetek, nyelvek és királyok előtt. Jelenések 10-11. Ugye az advent nép elhívását olvassuk itt, akikre nem csak így általánosságba bízta ezt az üzenetet, hanem a hármas angyal üzenetet is nekünk hirdetnünk kell. Tehát célunk van, feladatunk van, de hogyan tudunk mi ebbe beleilleszkedni? Valaki azt mondhatja, hogy na jó, hát én ezeket tudom, ezeket én már megértettem, de az én életemben, ahol válság válságot él, ahol összecsapnak a hullámok a fejem fölött, ott én azt sem tudom megoldani, hogy tudok majd én ezzel foglalkozni. Mit tanított nekünk Jézus erről a kérdésről? Egy alkalommal Lukás 12. fejezetében így olvassuk, Lukás 12.13-tól, hogy valaki a sokaság közül így szólt Jézushoz, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondta néki, ember, kitett engem köztetek bíróvá és osztóvá. Különös, hogy Jézus elutasította ezt a kérést, holott ez egy világi ügy volt, mondhatjuk, hogy lehet, hogy hát nem volt annyira méltó a kérés, mert egy anyagias vitáról volt szó, de hát mégis Mózes is bíró volt, a királyok is bírákként működtek a maguk idejében, hát Jézus miért nem vállalta fel ezt a szerepet? És Jézus ezek után elmond egy példázatot, és utána még egy tanítást, ahol egy nagyon fontos alapelvet világít meg. Először is elmondja a gazdag ember példázatát, aki mindenféle kincset összegyűjtött, és megnövelte az ő csűreit, hogy azokban tartsa, és hát mondta neki, hogy éjjel eljönnek a te lelkedér, és mire mész ezzel a sok gazdagsággal. És ugye így szól itt a 21. versben, hogy így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Ugye ez az ember önző céllal kért segítséget, és Jézus rámutatott, hogy ez zsákutca, de további tanítást is mondott Jézus, tovább folytatta a gondolatmenetet, mert valaki azt mondhatja, hogy hát jó, én nem vagyok, talán nem megyek bele egy ilyen vagyonvitába, az önző céljaimért nem harcolok, de hát az élet tele van problémákkal. A megélhetésünket is nehezen tudjuk megteremteni. Nem beszélve arról, hogy jönnek a bajok jobbról, balról. Hát akkor azokkal se foglalkozzunk? Hát mit tegyünk? És Jézus így folytatta, ismerős rész nektek is valószínűleg, a hegyi beszédből is visszatérő gondolatmenet, azt mondja a tanítványainak, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, hogy mit tegyetek, se a testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak. Kiknek nincs tárházuk, sem csűrük, és az Isten eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Kicsoda pedig közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Annak okáért, ha ami a legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől? És akkor ugye így végződik, nem is olvasom tovább, hogy a világi pogányok kérdezik, a ti atyátok pedig tudta, hogy mindezekre szükségetek van, csak keressétek Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Egy alapelvet fogalmaz meg itt Jézus. Azt mondja, hogy nem az a baj, hogy vannak gondok és bajok az életetekben. Azok vannak, és lesznek is. A probléma az az, hogy számotokra a valódi cél helyett az lett a cél, hogy ezek fölött valahogy erőt vegyetek. Minden erőtökkel, minden igyekezetekkel azon vagytok, hogy a ti mindennapi életetek problémáit megoldjátok, és nem tudjátok megoldani. És pont ezzel az igyekezetetekkel vétitek el az igazi célt. Azt, hogy keressétek Isten országát és az ő igazságát. Két nagyon fontos tanítás van ebben. Az egyik az, hogy Isten adott egy igazi célt az embernek. Azt mondja, hogy az, ami téged aggodalmaskodásra visz, ami lelkileg összetör, azt engedd el, azzal ne törődj. Keressed az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Itt a másik dolog ugye, az pedig a gondviselése, amit megígér az embernek. Azt mondja, hogy én fogok gondoskodni a te problémáidról, de az én gondviselésemhez Isten országán keresztül vezet az út. Borzasztó nehezen tudjuk megérteni ezt. Értjük, elméletben tudjuk, de a valóságban az ember nem tud erre az útra lépni. Nagyon nehezen tud erre az útra lépni. Miért? Azért tudunk nagyon nehezen erre az útra lépni, mert a problémák továbbra is ott maradnak. A problémák nagyok, nehezek és megoldhatatlanok. És nem oldódnak meg. Úgy néz ki, mintha Isten gondviselése nem működne. Pedig működik. Egy testvérnővel beszéltem néhány évvel ezelőtt a gyülekezetből, és azt mondta nekem, hogy egy ideje válságot él az életünkben. Egyre nehezebb, és úgy érezzük, hogy tönkre megyünk bele. Nincsen hét, hogy valami különlegesen nehéz helyzetbe ne kerülnénk, és mindig azt érzem, hogy össze fognak csapni a hullámok a fejünk fölött, és összetörünk, mert nincs erőnk rá, hogy ezt elviseljük. Nap mint nap, hétről hétre, és így megy ez évek óta. De tudod, azt mondja nekem, sokáig azt gondoltam, hogy Isten nincs velünk és elhagyott. De egy dolog miatt tudom, hogy Isten nem hagyott el, hanem ott van. Eddig már százszor kellett volna tönkre menjünk, és nem mentünk tönkre. Még mindig itt vagyunk. Még mindig jön az egyik nap a másik után. Még mindig megvan a mindennapi élelmünk, ruházatunk, és fedél van a fejünk fölött. És még mindig épek és egészségesek vagyunk, pedig öregek vagyunk és betegek, de itt vagyunk, és nem változott, nem gyengültünk el, nem erőtlenedtünk el, és én most már tudom, hogy Isten ott volt végig velünk. A problémák nem fognak eltűnni az életünkből, mindig lesznek. És azt mondja az Isten, hogy ne ezek kössék le a te figyelmedet, hanem te keressed Isten országát, és lásd meg azt, hogy az Isten majd téged nem fog kiemelni, ahogy te szeretnéd, nem a felhők fölé visz, ott lesznek körülötted, és ott fognak csapkodni a villámok, de nem fogsz elsüllyedni a tengerben, nem fognak összecsapni a hullámok a fejed fölött. Szóval nagyon fontos, hogy először azt értsük meg, hogy Isten az erőt abból a célból adja, hogy az Isten országát keressük, és eljuttassuk ennek a világnak a nyomorgó tömegeihez, azokhoz, akik tényleg reménytelenségben élnek. De nézzük meg, hogy mégis mi ez az erő, hogyan nyilvánul meg, és kiknek adja Isten? Kiknek tudja a Szentlélek ajándékát megadni? Mit él át az, aki megkapja a Szentlélek erejét? Azt gondolnánk, sokszor az embernek eszébe jut, hogy valamiféle természetfeletti erő, vagy isteni tudás birtokába jutunk. Ugye ez az, amit ígért a kísértő az Édenben az embernek, hogy majd te az Isten tudásával fogsz rendelkezni, majd te sokkal több leszel, mint ami voltál. De nem, azt látjuk, hogy nem erről van szó. Az ember nem fog többet tudni, másképp tudni, vagy másféle hatalom birtokába kerülni, csak egyszerűen erős lesz, és valamit, amit elkezd, azt véghez tudja csinálni. Úgy, hogy mások ugyanezt nem tudják megtenni. Mi a különbség az egyik ember és a másik ember között? Mi könnyen bagatelizáljuk ezt a kérdést, és azt mondjuk, hogy hát Isten a titkok tudója, ő tudja azt, hogy egyik embert hogy erősíti meg, a másikat hogy nem erősíti meg, miért teszi. Talán bennünk van az is egy kicsit, hogy lehet, hogy egy kicsit személyi válogató is, mert hát akik buzgóbbak, azokkal talán másképp bánik, de hát én, aki ilyen gyenge vagyok, hát velem nem biztos, hogy ezt a kegyet gyakorolni fogja. Nézzük meg bibliai példákat. Rengeteg bibliai hithős van, akiknek látjuk az életében megnyilatkozni az erőt. Ugye sorolhatnánk itt Noét, Ábrahámot, Mózest, Dávid, Illés, de most keressünk olyanokat, akiket, mert ezek, a legtöbb hithősnél azt látjuk, hogy Isten szólította őket, és megszólalt az ő életükben, és ugye mi hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát én azért nem az ő kalibere vagyok, én hozzám Isten nem szól, én nem tudom, hogy mit kellene tennem. Keressünk olyan példát, amikor Isten nem szólt valakihez, de mégis nagy dolgot vitt véghez. És látunk ilyet is. Talán az egyik, egy nagyon ismert példa, Dávidnak és Góliátnak a küzdelme. Dávid elmegy az izraeli hadsereg táborába a bátyáihoz, egy siheder, 15-16 éves gyerek lehetett. És azt látja, hogy az izraeli hadsereg dermedten táborozik ott, és nem mernek szembeszállni a filiszteusok egyetlen katonájával, Góliáttal, aki kihívja őket nap mint nap, és gyalázza és becsmérli a zsidók istenét. És ott van az a sok harcedzett katona, akikről nem mondhatjuk azt, hogy nem szerették az Istent, vagy hogy nem voltak elkötelezettek, nem hittek Istenben. Ők nem azért mentek oda, azért mentek oda, mert ők harcolni akartak ezért a jó ügyért. Nem hitehagyókról van szó. De nem mertek kiállni, nem volt erejük kiállni ez ellen a katona ellen. És Dávid, ez a 15-16 éves siheder, akinek annyi erejesen volt, hogy a Saul páncélját magára vegye, ő meg kiállt vele. Miért volt Dávidnak erre több ereje? Nem szólt hozzá az Úr, hogy menj, hanem Dávid ment, és volt, és kapott erőt ehhez. Vagy tegyünk fel egy másik kérdést, nemrég volt szó Nehémiásról az elmúlt negyedévi tanulmányban, talán emlékeztek még rá, hogy Nehémiás, aki a perzsa királyi udvarban szolgált, egymaga tulajdonképpen elintézte Jeruzsálemnek a falainak és az utcájának az újraépítését, a város újjáépítését. Ugye tudjuk, hogy az ókorban a lerombolt falu városok teljesen ki voltak szolgáltatva portyázó népeknek és rablóknak. Addig, amíg egy városnak a fala le van rombolva, addig teljesen kiszolgáltatott, olyan, mintha nem is lenne. És az Isten választott népe ilyen városban lakott. És Nehémiás, aki nem ment vissza 13 évvel korábban Esdrással, az akkori pár ezer emberrel, és mondhatnánk azt talán, hogy hát vajon nem volt neki elég hite, vagy elhivatott, hogy ő nem akart osztozni a zsidók sorsában, a visszatérő zsidók sorsában? Mert akik visszatértek, ők vállalták azt, hogy egy lerombolt falu városban fognak lakni, és ott fogják az Isten művét továbbépíteni. Elhivatott hívő emberekről van szó. De nekik nem volt erejük a falakat felépíteni. És Nehémiásnak, aki tőlük távol a perzsa király udvarában szolgált, egész más csinált, neki honnan volt ereje ezt megcsinálni? Valahol az erő titkát ott kell keressük, hogy mi előzte meg azt, hogy erre erőt kaptak. És hogyha ezt megértjük, akkor lehet, hogy a mi életünkben is valahol meg fogjuk érteni az erő titkát, vagy az erő hiányának a titkát. Mert nagyon egyszerű a dolog, fel is olvasom talán ezt az ige szakaszt, Nehémiás első fejezet második, illetve harmadik versétől. Mondták nékem, így szól Nehémiás, aki még ugye a perzsa király udvarban van, mondták nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, kapui tűzben égtek meg, hogy pedig meghallottam a beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át, és böjtöltem, és imádkoztam a mennek Isten előtt. Mit tett Nehémiás, mikor meghallotta ezeket a híreket? Ugye talán elsőre az üti meg a fülünket, hogy imádkozott. Nehémiás imádkozott. De én azt mondanám, hogy nem ez volt az első, amit tett, hanem azt mondja, hogy leültem, és sírtam, és keseregtem napokon át. És mit jelent ez, hogy leültem, és sírtam, és keseregtem napokon át? Nehémiást mélyen megrendítette az, ami ott történt. Azt mondhatjuk, hogy alapvetően, alapjaiban rengette meg ez a hír. És miért kezdett el imádkozni? Azért, mert nem tudott ezen átlépni. Nem tudta ezt elfogadni. Nem tudott belenyugodni abban, hogy ott milyen állapotok vannak. A többiek bele tudtak nyugodni. Azok, akik ott voltak és ott éltek, és látták nap mint nap ezt a nyomorúságot, azok is bele tudtak nyugodni. Azt mondták, hogy hát ez van, hát nem tudunk mit csinálni, majd a jó Isten segít valahogy. Nehémiás nem tudott belenyugodni. Nem kérte őt senki erre a feladatra, csak ő egyszerűen nem tudott belenyugodni. És térjünk vissza egy kicsit Dávidra is. Dávid miért állt ki a filiszteus ellen? Semmi esélye nem volt rá. Hát nem lett volna neki egyszerűbb hazamenni és azt mondani, hogy hát majd azt valaki megcsinálja, vagy jó Isten segít majd, hát én gyerek vagyok, én kicsi vagyok, én gyenge vagyok. Mi is ezt mondjuk mindig, nem? Mi gyengék vagyunk, hogy ezt a művet elvégezzük. Vannak nálunk nagyobb tudásúak, pallérozottabb tudásúak, jó kiállásúak, férfiak, akik majd biztos majd egyszer kiállnak, és majd elmondják az igazságot. Én nem tudom ezt megtenni. Hát Dávidnál volt alkalmatlanabb kiállni a filiszteus ellen? Nem, senki. Dávid nem tudott belenyugodni abba, hogy az a pogány Góliát szídja és becsmérli az Izrael istenét, azt, akit ő szeretett, azt, akit ő sokra tartott, akit ő egyedüli értéknek tartott ezen a világon, akivel sok tapasztalata volt, aki számára a legdrágább volt. Ott szitta, és senki nem megy, senki nem áll ki ellene. És ők belenyugodtak. Az izraeli hadsereg belenyugodott ebbe. Hát nem tudunk mit tenni. Majd az Isten valamit tesz. Dávid nem tudott ebbe belenyugodni. Testvéreim, valahol itt kezdődik a különbség a között, hogy ki az, aki alkalmas, ki lesz alkalmas, és ki nem lesz alkalmas ezt a munkát elvégezni. Ki az, aki belenyugszik a rosszba, ki az, aki okot talál arra, hogy hát én nem tudok most elmenni, mert én tényleg erre képtelen vagyok, hát a saját életem problémáit sem tudom megoldani. És ki az, aki azt mondja, hogy ebben nem lehet belenyugodni. Ez nem maradhat így. Akármennyire recseg, ropog és omlik össze minden. Nem tudunk máshová menni. Nincs más út. Nincs egy kiárat, egy vészkiárat, ahol mi majd kimegyünk, és akkor majd találunk valami más megoldást. Az igazságról, Isten ügyéről nem lehet lemondani. Én nem mondok le róla. Ellen White így szól Jézus élete a templom pitharában című fejezetben, Krisztus gyümölcstermő munkásainak bele kell vetniük magukat a világ ínségének barázdáiba. Miért kell belevetniük magukat? Ez a feladatuk? Isten ezzel bízta meg őket? Igen, ezzel bízta meg, de hogyan? Úgyhogy azt mondta nekik, hogy menjetek és vessétek bele magatokat? Nem. Egyszerűen csak úgy, hogy adta nekik a Szent Lelket, aki rámutatott a világ ínségére, és azt mondta, nem kellene ezen enyhíteni? Isten így szólt Ézsaiáshoz, kit küldjek el? Nem azt mondta, hogy Ézsaiás, szeretnélek téged elküldeni, kit küldjek el? Ézsaiás mondhatta volna, jaj, hát itt vannak a papok, meg itt vannak a vének, tudok én mondani sokat, aki erre alkalmas lenne. Azt mondta Ézsaiás, engem küldj el, Uram, mert valamit tenni akarok. Látom ezt az ínséget, látom ezt a szükséget, és nem nyugodt az életem, én szeretnék tenni valamit ezért. Melyek a világ ínségei, melyek Isten ügyének az igazi ínségei, melyek azok, amelyek minket meg kellene, hogy rendítsenek alapjainkban, úgy, ahogy Nehémiást is megrendítette. Hát más sincs, nem, csak ínség. Ha csak a magunk életére, lelki életére, magunk gyülekezetére, magunk közösségére nézünk, testi, lelki, fizikai nyomorúságokkal vagyunk körülvéve, mindenkinél. Válság van a közösségünkben, válság van a gyülekezeteinkben, az Isten egyházában. A tanítás veszélybe került, a tanítás tisztasága. Tudunk ezekről egyáltalán, foglalkozunk, foglalkoztat ez minket, hogy Isten ügye becsméreltetik meg és gyaláztatik. Saját bűneink mennyire zavarnak? Saját bűneink talán nem ínségek? Saját bűneink nem becsmérlik és nem gyalázzák Istent? Ki az, aki nem tud ezekbe belenyugodni, és azt mondja, hogy se éjjelem, se nappalom, amíg ez meg nem változik? A hozzáállásunkkal van a baj, nem a szándékunkkal. Mit mondott Jézus a juhok és kecskék példázatában? Máté 25.37-től olvassuk ugye a juhok és kecskék példázatát, csak a befejező részét olvasom. Mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg volt, vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondta nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Mi különböztette meg ezeket a hívőket a többiektől? Azt különböztette meg alapvetően, hogy nem is tudták, hogy mikor teszik a jót. Nekik nem kötelesség volt a jó cselekvése, ők nem megbízásból tették ezt, hanem azért, mert nem tudtak volna más tenni. És itt van a hozzáállásbeli különbség. Vannak olyanok, akik szenvednének, ha nem segíthetnének, ha nem mehetnének, és végezhetnék ezt a munkát. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy elmegyek és végzem az Isten munkáját, de előbb még segíteném kell az én atyám fiának, aki nyomorúságban van. Most egy kicsit kikarikírozva ezt a dolgot. Egy dolog, amikor érezzük, hogy itt most tenni kell valami, másik pedig az, amikor valamit majd meg kell tenni egyik jót a másik róvására. Isten olyan munkásokat keres, akik nem gondolkoznak, idézőjelbe, persze gondolkoznak, mert gondolkoznak, de gondolkodás nélkül mennek, és nem lehet őket visszatartani. Ebben van az erő, nem? Gondoljunk bele, hogyha van egy szerettünk, aki nagyon közel áll hozzánk, szüleink, gyerekeinkre gondoljunk, aki a legfontosabb számunkra, és mi este otthon, fáradtan, éhesen, amikor már alig vonszoljuk magunkat, egyszer csak kapunk egy hírt, hogy baleset érte, és valahol ott fekszik az útszélén vérbefagyva. Mit tennénk? Hát hatökörrel sem lehetne minket visszatartani, hogy oda ne rohanjunk, és ne segítsünk rajta, mert ő a legfontosabb számunkra. Mert nem lehet élni anélkül, azzal a tudattal, hogy a számunkra legfontosabb valaki bajban van. Kedves testvérek, a keresztények nagy részének az a gondja, hogy ő nagyon jól tud élni együtt Isten művének nyomorúságával. Nagyon jól tudunk élni azzal a nyomorúsággal, és el tudjuk életünket képzelni, úgyhogy ott vagyunk a világban, aminek látjuk a hibáit, és látjuk az Isten ügyének nyomorúságát, de mi tudunk élni ott. Mi be tudunk rendezkedni, és azt tudjuk mondani, hogy majd egyszer, megoldódik, majd egyszer Isten tesz valamit. Isten annak tudja adni az ő lelkét és az ő erejét, akiben már úgy is mondhatnám, hogy benne van ez az erő. Értitek, hogy különbség van a kettő között. Olvassuk ezt az igét a Máté 13-ban, hogy akinek van, annak adatik és bővölködik, és akinek nincs, az is elvétetik, amilyen van. Isten a kicsiből tud nagyot csinálni. Hogyha van nekünk, ha indít minket a vágy, hogy a világ ínségén és Isten ügyének az ínségén változtassunk és csökkentsünk. Ez is Isten ajándéka, ezt is az ő szent lelke adta nekünk, nem tudjuk, hogy mikor, valamikor. De hogyha minket indít ez a vágy, és mi cselekszünk, és teszünk, akkor majd kapunk több erőt. És hogyha többet teszünk, akkor még több erőt kapunk. És végül eljutunk oda, amit a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvasunk, hogy az emberek hatalmas dolgokat tettek meg a hit erejével. Hatalmas dolgokat. Ugye lehetne sorolni, az egész fejezet erről szól, hogy betömték oroszlánok száját, hogy hitáltal miket tettek meg a hithősök. De azt kell megértsük, hogy az erő az nem a passzivitásban van, hanem az erő az a cselekvésben van. Az erő abban van, hogy megyek és csinálom, mert nem tehetek mást, mert valami hajt, valami erő. Ha nem hajt engem semmi, akkor mit tud az Isten megerősíteni? És hogyha végig gondoljuk, és én is végig gondolom a saját életemet, akkor sajnos oda fogunk eljutni, hogy nincs bennünk ez meg. Van nekünk szeretetünk az Isten ügye iránt? Féltjük ezt? Nem féltjük ennyire. Nincs meg. Nem rendelkezünk ezzel az erővel, nem rendelkezünk azzal a feltétellel, amit Isten meg tudna áldani. Reménytelen a helyzetünk? Mégis azt kell mondjuk, hogy nem reménytelen a helyzetünk. Csak be kellene ismerni, hogy ennyire hiával vagyunk mindennek. Római levél 5. fejezet 5. versétől így olvassuk az igét. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk, mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Kedves testvérek, mi a szeretetnek a legkisebb mértékét is Istentől kapjuk. Az is az Isten ajándéka. Magunktól nem vagyunk rá képesek. És Isten azt is megadja nekünk, amivel el tudunk indulni. Azt mondja, hogy amikor még semmink nem volt, amikor még erőtelenek voltunk, amikor semmit nem értettünk, ő akkor meghalt a gonoszokért, akkor meghalt értünk, meghalt értem és érted. És nekünk ezt meg kell értenünk, hogy Isten az, aki szeret, Isten az, aki megtette az első lépést, és ez el kell, hogy indítsa bennünk azt a kis szikrát, amit aztán Isten meg tud erősíteni, amire aztán tud adni többet és többet. De nekünk meg kell lépni azt az első lépést. Nekünk cselekednünk kell, amikor indít. Mi erőről erőre jutunk el az Isten országába. Kapunk egy kicsit, aztán kapunk nagyobbat, aztán kapunk még nagyobbat. És hogyha mi megállunk, és azt mondjuk, hogy igen, hát az Isten szeret minket, és meghalt értem is, és én ezt értékelem, de hát sajnos én nem tudok semmit tenni, én szerencsétlen vagyok, gyenge vagyok. Hát majd mások. Akkor mit tettem? Akkor bezártam a menny kapuját magam előtt, mert Isten hiába készített, de én azt mondom, hogy nem, én ezt nem fogom tudni megtenni, majd mások. Majd belenyugszom, majd valami változni fog. És hogyha így élem az életemet, a hétköznapi langyos életemet, akkor végül elmennek fölöttem az események, és azt fogom látni, hogy az én testvérem egyszer csak elindult, és nagy dolgokat csinál, és látom, hogy az Isten vele van, és velem miért nincs? Én miért nem kaptam ezt meg? Talán egy kicsit sikerült megvilágítani azt, hogy hol van a mi alapvető problémánk. Az az egyszerű hozzáállás, hogy amit tudunk, és amit látunk, és az az ínséget, amit látunk, azért teszünk-e valamit, vagy nem, elindulunk-e, és bízva Isten kegyelmében és gondviselésében, hogy ne akadalmaskodjatok a ti életetek felől. Keressétek az Isten országát, cselekedjétek, tegyetek lépéseket, induljatok el. Nap mint nap ott van előttetek a választási lehetőség. Most a saját dolgomat végzem, vagy most Isten ügyében indulok el. Válasszátok az Isten ügyét, mert a gondviselése veletek lesz, mert erőt fogtok kapni, majd jön utánatok és takarít, higgyétek ezt el, és kapjátok az erőt újra erőről erőre, és újabb feladatokat, és szebbeket, és nagyobbakat, és majd megkapjátok a késői esőt is, és majd meglátjátok az ő dicsőségét. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ünnepélyes időket élünk, soha ilyen ünnepélyes időket nem élt a kereszténység ezen a világon. Előttünk van karnyújtásnyira az igazán nagy válság, amiről a délelőtti tanulmányunkban is beszéltünk, és mi leszünk ennek a szereplői. De nem mindegy, hogy melyik oldalon. Induljunk el már ma ezen az úton, és szerezzük meg azt az erőt, amelyet a Szentlélek adni akar nekünk, hogy tanúi lehessünk Krisztusnak ennek a földnek a végső határáig. Amen.
Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük el, a 164-es számú éneket, első, második versét, és imádság után majd a harmadik, negyedik versét. Tehát 164-es ének, első, második versét. Záró imádsághoz is, akit megkérünk, hogy aki megteheti, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Szerető Atyánk, felséges Istenünk, hálás szívvel borulunk le a Te színed előtt Jézus Krisztus nevében, és megrendülten gondolunk arra a nyomorúságra, amely körülvesz bennünket, ezt a világot, az emberiséget, és itt a Te ügyedet is. Urunk, látjuk, hogy mennyit ennivaló lenne, nem csak most, hanem tudjuk azt, hogy mire hívtál el bennünket, hogy milyen nagy az a munka, és valóban ez a világ már csak nyögés sóhajtozik a bűnnek a terhe alatt. és szomorú a mi szívünk is. Ezeket látva nem találjuk igazi örömünket ebben a világban, de mégis, mintha valami bénító erő tartana minket fogva, hogy elinduljunk és cselekedjük azt, amit te az embertől vársz, amire meg akarnád áldani, amire erővel szeretnéd fel megerősíteni. Urunk, kérjük, hogy segíts nekünk. Segíts nekünk ebből a bénult állapotukból és helyzetünkből kimozdulni. Értesd meg velünk azt, hogy te igazán szeretsz, hogy az a kincs, amit te nekünk mutattál, amelyet nekünk adtál, az mindennél drágább. És juttass el minket arra a meggyőződésre és felismerésre, hogy nincs értelme élni enélkül. Nem lehet úgy élni, hogy erről lemondjunk. Minden értelmetlenné válik. És nem csak a mi életünk szempontjából, hanem sajnáljuk, hogy lássuk és sajnáljuk azt az értéket, ami elveszhet, ami veszendőbe megy, és ne tudjunk nyugton maradni, hanem induljunk el, minthogyha egy láthatatlan kéz húzna minket, hogy vissza se lehessen tartani minket ettől a munkától és ettől az erőfeszítéstől, hogy örömmel és anélkül végezzük, hogy egyáltalán tudnánk róla, hogy mit teszünk. Urunk, szeretnénk ezt a lelkületet megkapni. Tudjuk, hogy a te ajándékod ez, és tudjuk, hogy ez lassan fejlődik ki bennünk, lassan tudjuk azt az olajat összegyűjteni, de szeretnénk, minden vágyunk azt, hogy összegyűjjön ez az olaj, hogy az a miénk lehessen, és hogy majd meglássuk a mennynek az örömét és békességét, amelyre valójában olyannyira várunk mindnyájan. Köszönjük, Urunk, hogy te hozzád könyöröghetünk, és reménykedhetünk, hogy mindezt megadod nekünk, és gondoskodsz arról, hogy senki, aki erre vágyik igazán szívéből, erről le ne maradjon. Jézus, ami megváltó nevében.